Nagyon szépen köszönöm, hogy itt a Zorze Szabad Egyetemén szabad egy szerény előadást tartani erről a kérdéskörről. Igen. Már is igen. Tehát erőszak, háború, tehát ezek félelmetes fogalmak, és főleg, ha ez zsidó kontextusba tesszük, és mondjuk egy nem zsidó hallgatóság elé vetítve van esetleg ez előadva. Tehát az egyik súlyos probléma, ami az emberekbe felvetődik ilyenkor, ugye, tehát van egy 2000 éves teológia antijudaizmus, vallási antiszemitizmus, ennek az egyik, hát standard toposz az, hogy van egy ókori zsidóságnak, ószövetségnek van egy véres istenképe, és hát van egy új szövetségi, pedig a kegyelemé, a szereteté. Ez egész egyszerűen nem így van. Tehát ez egy akkora melléfogása a 2000 évnek, olyan tragikusan, hogy jelenleg is jelen van, tehát akár a magyar igehirdetésben, nem csak a magyar általában keresztény, tehát katolikus protestáns igehirdetési rendszerbe, hanem nemzetközi szinten, tehát standard komoly teológiai keresztény részről, tehát teológiai, biblikus teológiai nagyságok részéről vannak ebben a kérdésben még most is komoly melléfogások. De amiről most van szó, az nem pontosan általában ez a kérdéskör. Strikte szorosan véve erőszak, háború az ókori zsidóság és a rabinikus irodalom tükrében. A Tanakhban legkorábban följegyzett háború az elamita királynak, Kédor Laomernek és szövetségesének Szodoma és a hozzá tartozó városok királyai ellen vívott háborúja volt. A konfliktusnak a következménye a legyőzött hadsereg elpusztítása volt a csatamezőn, valamint minden civilnek rabságba hurcolása, vanyagoknak az elrablásával, kifosztásukkal együtt. Az ütközetben a csapatok egy meghatározott terv szerinti stratégiában működtek együtt. Ezt követte Szodoma királya, valamint négy szövetségese. A völgyben harcoltak, de a terveik sikertelennek bizonyultak. Néhány kutató arra gondol, hogy a II. Sámuel könyv 9.1 bizonyos homályos szakaszából arra lehet következtetni, hogy a háborúk rendszerint tavasszal kezdődtek. Számos esetben történtek tárgyalások hírvivőkön és követeken keresztül azért, hogy elkerüljék a vérontást. Az izraelitáknak, tehát a zsidóknak kifejezetten meg volt tiltva az, hogy támadjanak, mielőtt az ellenséget megadásra szólítanák föl. Az egyetlen eset, amikor a háborút előzetes tárgyalások nélkül indították el, az Amaszia Júda király és Joás Izrael királya közötti háború volt. Az isteni szándék és akaratnak a megkérdezésén túl, amelyet minden háborúskodó nép követett a háborúnak a megkezdése előtt, a zsidók kérdést intéztek az Úrhoz, az örökkévalóhoz, aki nem csak az istenségük volt, hanem számukra kiemelt módon a háború istene is volt. Tehát egy gyakori mondás, például az Exodus 15.3-ban is van az Adonai Tzevaot, tehát a magyar fordításokban a seregek ura, vagy szó szerint a csapatoknak az ura. Tehát azért volt mindez, hogy eldöntsék, vajon kezdjenek egy háborút, és az sikeres lehet-e. Ezek a szakaszok nem írnak arról, hogy milyen módon történt ez a kérelem Isten felé, de más szövegekből és a Septuagintából arra lehet következtetni, hogy a pap elővette az efódot, a Fridlád elé állt azért, hogy kérdezzen az Urim, Mon és a Tumim által azon keresztül. Esetenként az istenségekkel való konzultáció álmokon és profétákon keresztül történt. Volt, amikor egy ismert szellemet, egy boszorkányt idéztek meg. A csapatokat általában egy sófár, tehát egy háborús kürt megfújásával gyűjtötték össze, tehát az, ami Rosh Hashanah-kor év elején fölhangzik a zsinagógában, és ez volt az a jel is, amely amely a népet az ellenségnek a közelettére figyelmeztette. Néha figyelmeztető zászlókat helyeztek el magas helyekre, vagy hírvivőket küldtek Izraelnek különböző törzseihez. Alkalmanként különleges eszközöket használtak a fölháborodásnak a szítására, melyek végül a népet a háborúnak a megindítására késztették, ahogy például a levita esetében történt, aki 12 része darabolta másodfeleségét, és a testrészeket elküldte Izrael többi törzséhez, így lobbantva lángra a törzsek és a Benjamin törzse közötti háborút, míg végül Benjamin, ami végül Benjamin törzsének az elpusztításához vezetett. Izraelnek a hadseregét a csatamező mindig egy pap kísérte. A midjanitákkal folytatott csatában ezt a tisztséget Pinhász töltötte be. A pap feladata volt a katonáknak a lelki gondozása is, támadás előtti bátorítása, a harci lelkesedésnek a fölizzítása. Néha maga a főpap ment a harcmezőre, ahol a frigyláda elé járult, amit ugyanúgy vittek, miként a filiszteusok vitték a bálványokat és a képeket a csatába. Miként a többi szemita nép, az izraeliták is fölajánlásokkal, bőjttel kezdték meg a háborút. Ez magyarázza például a megszentelni a háborút kifejezés, vagy a megszentelt megjelölésnek a harcosokra használt gyakoriságát a szövegekben. Van egy egyedi eset is, amely emberáldozatra, mint égő áldozatra utal, de egy rendkívüli veszélyhelyzetben, az a Melákim a második királyok könyve 3.27, erre megragadta első szülött fiát, akinek idővel királyá kellett volna lennie helyett, és bemutatta egészen elégő áldozatul a várfa. Alon. Ezen túlmenően a Deuteronómium egy bekezdése szerint a zsidó katonáknak deklarálni kellett, hogy aki eljegyzett egy asszonyt, de nem vette még el, épített egy házat, de nem avatta még fel azt, ültetett egy szőlőskertet, de nem evett még belőle, vagy aki fél vagy gyáva, annak haza kell menni. Ezt a szabályzatot követték aztán a makkabeusok is, ami mutatja, hogy a dokumentum a babiloni fogság után keletkezett. A kánáni térség földrajzi helyzetéből adódóan a rajtaütés volt a háborúnak egy leginkább kedvelt módja, izraelitáknál és más szemita népeknél is. Emellett reguláris csatákat is vívtak, és bizonyos esetekben a modern háborús taktikákat is alkalmazták. Az első ilyen följegyzett eset a gíbeai csata volt izraeli törzsei és a benjaminiták között. Miután az izraeliták a város mögött elrejtőztek, azt színlelték, hogy menekülnek a benjaminiták elől, és így kicsalogatták őket a megerősített pozícióikból. Az izraeliták hirtelen bekerítették őket, és a benjaminiták minden oldalról csapdába kerültek. Az is valószínű, hogy a filiszteusok és Saul hadseregek között zajlott gilboai csatában a filiszteusok azt a stratégiát alkalmazták, hogy észak felé támadtak Ezrelon síkságánál, ahelyett, hogy a rövidebb úton támadták volna az izraelitákat délnyugatról. Ezzel a sikeres hadművelettel a filiszteusok kicsalogatták Saulnak seregét a völgyökből, ahol védelmet élvezhettek a nyílt síkságra, ahol pusztán a számbeli fölény legyőzhette őket. Egy erős hadsereget sokszor fölosztottak, azért, hogy az ellenséget egyre több irányból támadhassák meg, és gyakran sikeres csapdákat is alkalmaztak. Az éjszakai menetelések pedig különösen kedveltek voltak az izraelitáknál. Józsué például éjszaka menetett, Gedeon éjfél körül támadta meg a midjanitákat, Saul hajnal előtt támadott az ammonitákra. Az éjszakai meneteléseket más szemita népek is alkalmazták, így Nébó Mese, a Moab királya ilyen menetelés után vette el ezt az izraelitáktól. Olyan esetet is följegyeztek, amelyben a filiszteusok kiválasztottak egy vitézt, hogy hívja ki az ellenséges hadseregnek egy tagját párbajra, mindkét fél sorsának az eldöntésére. Ezek a hadi eljárások később gyakoriak voltak az arabok között, például az iszlám előtti törzsi konfliktusokban. Az erődök fontos szerepet játszottak a háborúkban, különösen a védelemben. A kezdeti időkben az izraeliták nem tudták bevenni a térség lakosságának a megerősített városait, így nem volt más védelmi lehetőségük, mint a barlangokban és a hegyekben való elrejtőzködés. A királyság korában azonban olyan fejlettek lettek a hadművelésben, hogy nem csak le tudták dönteni az ellenségnek az erődjeit, kezdve Jeruzsálemmel, hanem számos megerősített várost is felépítettek. A megerősített városok bevételének első számú kelléke egy vonalnak a kiépítése volt a város falai körül, ahonnan a nyilakat a városra lőhették. Egy alkalommal feljegyzésre került az az eset, amikor a városnak a kapuit fölgyújtották, a Bírák könyvében van. Az első királyok könyve 20.12 szerint feltételezhetően a szíriaiak bizonyos gépeket vetettek be Szamária bevételének a kísérletekor, és hasonló gépeket gyakran használtak a faltörő kosok mellett Ezékiel korában is. A falak erőssége, az ostromló seregnek a hatékonysága természetesen meghatározta az ostromnak a hosszúságát. Így Jerikó, ami egy csoda következtében esett el, mindössze 7 napig tartó folyamatos támadás után került bevételre. Szamária szír bevétele nagyon hosszúra nyúlt, mert azt egy borzalmas éhínség kísérte. Jeruzsálemet pedig a babiloniak csak 2 évig tartó ostrom után tudták elfoglalni, Nebukadnezár szisztematikus hadműveleti kísérleteinek a dacára. Az izraelitáknak tilos volt gyümölcsfákat kivágni a megerősített városok elleni bástyáknak az építéséhez. A pátriárkák időszakában a háborúkról szóló beszámolók azt mutatják, hogy a meghódított népeket, lakosságot fogságba vitték, és javaikat hadizsákmánynak tekintették. A szikhemiek esetében a férfiakat Jákob fiai lemészárolták, míg a nők és gyermekek és minden vagyontárgya hadizsákmány lett. Tehát ilyen mai ízisz módszert, tehát ez egy kultúrkörről van szó. Tehát csak az egyiknél abban maradt, a másiknál meg nem. Később egy deuteronómiumi dokumentum szerint az izraeliták azt a parancsot kapták, hogy tegyenek különbséget a térség lakói között, akik helyébe majd ők lépnek, és a területen kívül élő többi lakos között. A területen kívül élők közül enyhébb eljárás járt azoknak, akik harc nélkül megadták magukat és behódoltak, de az asszonyok, a gyermekek, a jószág és minden egyéb a győzőknek a tulajdonává vált. A térség lakóival való bánásmód azonban más volt. Őket kivétel nélkül mind lemészárolták, még a jószágból sem maradhatott életben egy sem. Ezt a tórai rendelkezést azonban nem gyakorolták teljes mértékben, kivéve József 12.9.24-ben felsorolt 31 királyt, hiszen a terület nagyobb része meghódítatlan maradt. És az együtt kellett élni azokkal a népekkel, ugye, akiket meg kellett volna ölniük. Még akkor is, amikor az izraeliták győztek, sokszor meghagyták a legyőzött lakosság életét, és csak behódolásra késztették őket, kényszerítették őket. Egy későbbi időszakban azonban kegyetlen intézkedések voltak gyakorlatban, mind az izraeliták, mind más népek részéről. Miután Dávid legyőzte a moabitákat, lefektette őket a földre, megmért őket mérőzsinór kötéllel, és 2 sort megölt, egyet életben hagyott. Az ammonitákat vasfűrészek, boronák fejszék alá tette, és a téglakemence égetőn hajtotta át őket. Menáchem Izrael királya a szíriaiak és az ammoniták terhes asszonyainak a lemészállásával vádolható. Amasziáról mondják, hogy 10.000 edomitát taszított le egy szikláról, máskor meg csecsemőket vertek sziklákhoz. Vannak békeszerződések, amelyek előírják a győztesek feltételeit a legyőzötteknek. Az első ilyen főjegyzett egyezmény, amit Náhás Ammon király javasolt Jábes Gilád népének, és amit az ammonita király kegyetlensége jellemzett. A szövetségkötés föltétele az volt, hogy a város minden lakójának a jobb szemét vágják ki. Más típusú volt a Ben-Hadad és az Áháb közötti egyezmény, melynek értelmében az Izraeltől korábban elfoglalt városokat helyre kellett állítani. Áhábnak pedig joga volt utcákat építeni Damaszkuszban. Ugyanilyen feltételeket írt elő korábban Áháb apjának Ben-Hadad apja. Szanherib a Hiszkiával kötött egyezményben, amivel hát visszavonta seregeit Júdából, hatalmas ködbért kért a zsidó királytól. A győzők rendszerint diadalmenetben tértek haza, dalokkal, vígságokkal ünnepelték meg a győzelmet. A háborúk Izrael történetének kezdeti időszakában vallási jellegűek voltak, így rendelkeztek prófétai szentesítéssel. Debóra maga sürgette Bárákot, hogy kezdjen háborút Szisera ellen, elkísérte a csatamezőre. Elízeus figyelmeztette Joás Izrael királyát, hogy indítson háborút Szíria ellen, és azt tanácsolta a csatlós királyoknak, hogy álljanak rendelkezésre a moabita hadsereg elleni cselvetésekben. Egy ismeretlen próféta pedig Áhábot bátorította harcra Ben-Hadad ellen. A próféták ellenezték a háborúkat Izrael törzsei között, és amikor Rehabeám a fegyverekhez akart nyúlni, hogy visszanyerje hatalmát a 10 törzs felett, Semaja próféta akadályozta meg ebben. A későbbi időkben a proféták a háborút politikai szempontból ítéltek meg, és például Jeremiás látva, hogy a babiloniakkal szembeni ellenségeskedés káros lenne Izrael számára, mindig azt tanácsolta, hogy hajoljanak meg az erősebb nép előtt, és éljenek velük békében. A háborút az úgynevezett késői proféták mindig félelmetes jelenségként ábrázolták, és sokan közülük, elsősorban Izaiás, Jesajahú vágyakozott azon idő után, amikor már nem lesz több háború, és a fegyvereket mezőgazdasági eszközök kialakítják majd át. A rabbik mindig különös hangsúlyt fektettek a kötelező háború, az úgynevezett milchemet mitzvá és a milchemet vagy milchemet hová, tehát az önként vállalt és az önként vállalt háború a milchemet haresutnak a megkülönböztetését. Tehát az egyik a milchemet mitzvá, a kötelező háború, a másik a milchemet haresut, az pedig az önként vállalt. A kötelező háború tartalmazta az országban lakó 7 nép elleni szervezkedést, az Amelek elleni csatákat, az ellenségeskedés, az ellenség visszaverését, egy izraelit a város megtámadásakor, míg az önként vállalt háború elutasított minden háborút, ami az izraelit területeknek a kiszélesítésére irányult. A kötelező háború elsőbséget élvezett, és a király számára nem volt kötelező engedélyt kérni a Sanhedrintől csapatoknak a toborzására, mivel kötelezhette a népet a területnek az elfoglalására. Az önkéntes háborút ezzel ellentétben csak a 70 tagból álló nagy Sanhedrin rendelhette el. Bár néhány személynek a Deuteronomium 25 engedélyezte, hogy elhagyja a csatamezőt, mielőtt a küzdelem megkezdődött volna. Ez azonban a rabbi álláspont szerint csak az önkéntes háború esetében volt így. Így visszavonulási engedélyre nem került sor a kötelező háborúk esetén, sőt, még a vőlegénynek, menyasszonynak is el kellett hagyni a nászágyat, és csatlakozni kellett a sereghez. A rabbi vélemény szerint véleménye sokban eltért a békének a megítélésében, amelyet egy bekerített város lakóinak hát kellett felajánlani. Az úgynevezett Szifré Deuteronomium 199 szerint, amely álláspontot aztán Rasi is követett, békét csak egy önkéntes háborúban lehet felajánlani, egy kötelező háborúban azonban nem lehet engedményt tenni. A Levitikus rabba 17.6-ból és a Deuteronomium rabba 5.13-ból azonban úgy tűnik, hogy lehetett békét felajánlani a kötelező háborúban is, és ez Maimonides törvényeként került bevezetésre, ezt aztán Nachmanides rögzíti. Mind Maimonides, mind Nachmanides szerint a kiirtás parancsa, ami az úgynevezett hét nemzetre irányult, csak akkor került alkalmazásra, ha a meghódított nép nem adta meg magát. A megadásnak, aminek figyelembe vételével az életet megmenthették, teljes megadásnak kellett lenni, mivel el kellett fogadniuk Noé hét törvényt, ezt a Sevámit szólt Bené Noáhot, és el kellett ismerniük a szolgaságnak a föltételeit, mondja a Majmoni is. A Deuteronómium 20. fejezet 5-9 világos szövegével ellentében a rabbi kijelentették, hogy minden kihirdetés, amit itt hangzik el, a hadsereg fölkent papja tette, tehát ez a Meshach Milhamá. A bibliai verseket a rabik úgy értelmezték, hogy a pap tette a proklamációt, és a tisztek elismételték aztán azt a csapatoknak, akik nem hallhatták közvetlenül a papot. Az izraeli hadseregnek tilos volt a szombatot megelőző 3 napon belül megtámadni egy idegen várost, de a megkezdett műveleteket folytathatták ezen a napon még az önkéntes háborúkban is. A sereg táborozhatott bármilyen helyen, az elesett katonákat pedig ott kellett eltemetni, ahol meghaltak, mivel a csata a területet tulajdonukká tette. A zsidó katonáknak 4 privilégiumok volt, mindenhol szedhettek fát, tehát a tolvajlás vágya nélkül ehettek gyümölcsöt akkor is, ha nem volt biztos, hogy vajon rendesen megfizették ért az úgynevezett tizedet, a demájt, és fölment és kaptak a kézmosás alól, és az Éruva Hatzerot alól ez a vegyítés, keveredés, tehát például az Érum, van egy ilyen ki, Érum Tavsilin, ez egy ilyen halahikus szabály, amely lehetővé tesz, hogy azon az ünnepnapon, amelyen szabad főzni, tehát elkészítessenek a következő napra, amennyiben a szombat ennivalót. Aztán van az Éruv Hatzerot, az a halakikus szabály, mely lehetővé tesz, hogy akár szimbolikusan is körülkerített városban szabadjon vinni, tehát cipelni valamit, mivel az így körülkerített rész magánterületnek számít. Aztán egy idegen város ostrománál csapatok azt a parancsot kapták, hogy 3 oldalról kerítsék be a várost. Az egyik oldalt hagyják szabadon, így aki akar, az elmenekülhessen a városból. A 7 év alatt, amíg Kánán térségének Józse által történt meghódítása tartott, az izraelita katonáknak szabad volt bármit megenni, amit a lakosoknak a házaiban találtak, ami pedig hát minden más esetben mindig tilos volt. Hát a zsidóság az ókorban fönnmaradt biblia adatok szerint korának megfelelő, a térségben alkalmazott hasonló módon folytatta a háborúit. Tehát ide tartoznak a cselvetések, erődítmények, ostromai vagy a foglyokkal való bánásmódok. Tehát igazából sem az emberségben, vagy sem a kegyetlenségben nem különböztek más kortárs népektől. A bibliai lapjain a történések teológiai köntösben jelennek meg, a történések mögött és felett irányítóként Isten áll. Ez nem azt jelenti, adott esetben mondom én, hogy Isten világával összeegyeztető lenne az erőszak meg a kegyetlenség, csupán az, hogy akkor is voltak olyanok, akik ezt így gondolták, vagy a tetteiket hát ezen ideológiával vélték legalizálni. Az egész kérdéskörnek van aztán egy alapvető, hát mondjuk halálhikus kifejtési rendszere, ez Mósebben Majmoninél van, Majmoninésznél, Rambamnál, a Sefer Softimben, a Bírák könyvében, ahol a királyok és a háború szabályait fekteti le. Hát amiket itt elmondtam, gyakorlatilag ezek vannak Majmoninél, úgyhogy voltak éppen a Majmonidesnek a szabály rendszerében ebbe a háború törvényei békére való fölhívás című 6. fejezet, ez a királyok és a háborúk szabályainál Maimonidesnél, hát belőle lehet azokat kielemezni, amiket itt hát összegyűjtöttem és elmondtam. Hát én igazából csak ennyit akartam, de ezt lehet nyújtani kétszer ennyi időre is, de gondolom háborúból és erőszakból egyelőre talán ennyi is elég. Köszönöm a végtelen türelmet.